hogyan kapcsolódik össze az építészet és a design, miként változtak meg minden napjaink találkozási terei az elmúlt időszakban, és mindez hogyan hat ki az életünkre és a minket körülvevő környezetre, vagy hogyha másképp beszélgetünk a témáról, akkor hogyan szeressük a tárgyainkat, hogyan éljünk fenntarthatóan. Nagyon sok fontos kérdés az, amiről ma beszélgetünk. Kózs Daniella formatervező, a Budapest Design Week projektvezetője, a Győri Szent István Egyetem egyéves design tanszékének docense a mai vendégem. Vele beszélgetek a bennünket körülvevő világról, arról, hogy hogyan érdemes ezt a világot elképzelni, felépíteni. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én köszönöm, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
Általában szeretek a mi leszek, ha nagy leszek kérdéssel kezdeni, és itt akkor egyből adódik a kérdés, hogy te mindig is formatervező szerettél volna lenni, vagy esetleg volt más ötlet, vagy más elképzelés vágy a tarsolyodban?
Sosem volt tudatos, hogy formatervező szeretnék lenni, viszont a tárgyakat már egész kiskoromtól kezdve szerettem, és nagyon sokat jártunk a régiségpiacokra a szüleimmel és nagyszüleimmel, és bútor restaurátornak készültem, azonban a képzőművészeti egyetemen nem indult abban az évben képzés, amikor én érettségiztem, és egy kicsit ingatag is volt ennek a szakmának a jövője, úgyhogy elkezdtem egy aranyműves képzésre járni, és utána sodrottam a formatervezés felé, amikor a Soproni Egyetem alkalmazott művészeti intézetébe próbaként elmentem felvételizni, hogy milyen lehet egy ilyen szituáció.
És azt mondod, hogy a tárgyak szeretetét a családból hozod. Volt művész egyébként a családodban, vagy volt valami fajta indítatás, hogy egy ilyen úton indulj el, vagy ilyen első generációs új útkereső vagy ebben?
Hát művészek nem voltak a családban, művészetpártolók voltak a családba, és a tárgyakat mindenki nagyon szerette, elsősorban a minőségi tárgyakat, úgyhogy nem mondhatnám, hogy sok tárgyunk volt, és ez a mai napig is jellemző
ránk. Itt műtárgyra gondoljunk?
Nem, igazából minőségi használati tárgyakról van szó.
Amit igen. Szerethetünk, amihez kötődhetünk?
Igen, és amit
megbecsülhetünk?
Több évig használhatunk, illetve több generáción át használhatunk.
És mondtad, hogy az alkalmazott, Soproni alkalmazott művészeti intézetben ezt a bútor tervező szakot céloztad meg, és csomagolás tervező művész szakirányon is végeztél, ha jól tudom.
Igen.
A végén. Majd tervező művészetből doktori fokozatot szereztél. Mennyire hosszú út vezet odáig, hogy valaki formatervező szakemberré váljon?
Hát azt hiszem, hogy a formatervezés az egy ilyen meglátni és megszeretni szakma, illetve a design is az. Nálam is így alakult, mert elsősorban az antik tárgyakat ismertem gyerekkoromból, és akkor, ahogy rájöttem arra, hogy ezeket a tárgyakat is tervezik, illetve megismertem a kortárs dizájnt, úgy egyre inkább sodrottam afelé, hogy nekem lehet, hogy tervezni kéne, és nem helyreállítani a dolgokat, mert lehet, hogy azt egy teljesen más mentalitású ember jobban tudja csinálni.
És így sodrottál, vagy vissza tudsz emlékezni egy ilyen aha pillanatra, amikor azt mondtad, hogy igen, ez az én utam.
Hát az az igazság, hogy már az egyetemen voltam, amikor megjött ez az aha pillanat, és pont akkor, amikor első éves voltam, és választani kellett a bútortervezés és a csomagolás tervezés szakirány között, igazából mind a kettő annyira tetszett, és annyira egy rendszerként láttam működni, hiszen a bútort is be kell csomagolni, hogyha nagyon közhelyesen szeretnénk ezt hozzáállni, hogy mindkettőt választottam, és akkor döntöttem úgy, hogy tényleg formatervező szeretnék lenni, és ezt szeretném csinálni.
És ilyenkor fontosak voltak számodra a visszajelzések, hogy igen, neked ehhez tehetséged van, vagy másképp látod a világot, tehát hogy nem tudom, hogy mi kell ehhez.
Hát igazából abban a korban nem számítottak nekem a visszajelzések, hanem akkor valahogy olyan önbizalmam volt, hogy inkább a saját fejem után mentem, és az, hogy szeretem ezt csinálni, hogy szeretek lemenni a műhelybe, szeretek rajzolni, modellezni, ez mind a mellett szólt, hogy nekem ezekkel foglalkoznom.
Ugye most egy konkrét program kapcsán beszélgetünk, a Budapest Design Week kapcsán, amelynek a projektvezetője vagy, erről majd később azért szótejtünk, de még annyira kíváncsi vagyok arról, hogy hogy hogyan működik egy formatervező szakember. Én úgy képzelem, hogy biztos, hogy kreatívnak, intuitívnak kell lenni, új innovációkat, koncepciókat kell valahogy megtalálni, meglátni, de gondolom azért ez ennél egy sokkal összetettebb kérdés.
Igen, az a jó a formatervezésben, hogy ez egy ilyen integrált tudomány, hiszen egyszerre kell társadalmilag érzékenynek lenni, jó kutatónak lenni, és kell egy mérnöki hozzáállás is ahhoz, hogy az ember használati tárgyakat tudjon tervezni.
Tehát nem elég művésznek lenni, kell egyfajta két lábbal a földön járás is mellé.
Hát igen, igazából szerintem 95%, ami két lábon eltöltött idő, és a maradék 5% az, ami alkotásnak minősül ebben a folyamatban.
És az a kis plusz, amitől viszont utána szerethető lesz még pluszban ez a tárgy.
Igen, ezzel nem teljesen értek egyet,
mert hogy a használattól is lehet szerethető.
Működik, igen. Akkor azt is szereti az ember, és igazából a működő tárgyakat tudja hosszú távon szeretni.
És azt mondod, hogy ugye van az az 5%, az a kis kreatív plusz, ez azt jelenti, hogy azért ez bárki számára megtanulható szakma, vagy erre a területre is úgymond születni kell, hogy ez a plusz 5% is meglegyen?
Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki a társadalomtudományok terén tevékeny legyen, vagy a mérnöki tudományokban eredményes legyen, ahhoz is kell egyfajta tehetség. Úgyhogy tehetség mindenképpen kell ehhez, de nagyon sok kitartás és szorgalom is kell, mert formatervezőnek lenni nem egy annyira könnyű szakma, hiszen nagyon kevés formatervezőre van szükség, viszont nagyon sokat képeznek a népszerűsége miatt.
És miért van kevés formatervezőre szükség?
Hát azért, mert a gyártmányok száma véges, és igazából a világunk is erre felé tart, hogy szükség lenne arra, hogy még kisebb mennyiségű tárgyat termeljünk ki.
Igen, mert hogy ezeknek a tárgyaknak utóélete is van, igen. Nyilván emellett nem menjünk el, és majd a fenntarthatóságról részletesebben is beszéljünk. Neked egyébként, hogyha így belegondolsz, neked milyen képességek, készségek kellettek ahhoz, hogy sikeres legyél ezen a területen?
Kitartásra szükség van, szerintem alázatra is, és az az igazság, hogy a műhelybe kezdődik el minden, úgyhogy kommunikációra is szükség van, hiszen hogyha a gyártmányokat legyártó szakemberekkel nem tudjuk magunkat megértetni, akkor nem születnek meg ezek a tárgyak, illetve nem lesz lehetőség.
Tehát akkor azért a ti szakmátokban is vannak nehezebb pillanatok, meg konfliktusok? Mert úgy nem tudom elképzelni, hogy ilyenkor az ember úgy magában ül, gondolkodik, tervez, ötletel, és igen, van az a pillanat, amikor a megvalósítás miatt akár konfrontálódni is kell?
Igen, igazából sokszor kell konfrontálódni, és az anyaggal is kell konfrontálódni, hiszen hogyha valaki innovációt szeretne végrehajtani, akkor az azzal jár, hogy meghaladja a már tudott tudományszintet, úgyhogy kísérletezésre van szükség, a vállalkozónak az innovációs kedvét kell meghozni, hogy fektessen ebbe energiát, térjen el a megszokottól, és velünk együtt vegyen részt a fejlesztési munkálatokba, ez szükség van piackutatásra, mert meg kell nézni, hogy az az innováció, ami létre fog jönni ezen az adott területen, az eladható lesz-e, hiszen nem jó egy olyan céget belelovalni valamibe, ami aztán nem lesz sikeres.
És amikor belépsz egy stúdióba, ugye itt ülünk, vagy bárhova mész, akkor más szemmel, idézőjelben más szemmel nézed a világot, mint az átlag ember? Tehát nézed a formákat, a dizájnt, a színeket,
ez
bármit?
Nagyon nehéz, mert hogy ugye nem tudom, hogy nézi a világot egy más szakmában élő ember, valószínű, hogy kicsit máshogy nézem, de inkább funkcionálisan szoktam nézni, és nem művész szemmel, vagy ahogy azt elképzelik mások.
És mennyire fontos a te szakmádban, a ti szakmátokban a digitális kompetenciáknak a nem alapszintű ismerete?
Nagyon fontos, hiszen most már minden gépesítve van, illetve számítógép, ezért a legtöbb eszköz, amin a gyártmányok születnek.
Hát, igen, műszaki, grafikai tervezés, geometria, egy csomó minden.
A számítógépes programismeret az alapvető. És emellett nem szabad szerintem, meg mások szerint sem elhanyagolni azt, hogy kézzel rajzolni továbbra is tudni kell, hiszen a vázlat, kézi vázlatok készítése, a gondolkodás az nagyon fontos. Hiszen amikor számítógépes programban valamit megtervezünk, lerajzolunk, akkor egy exakt, pontos valami jön létre, és az nem ad akkora tágteret a képzeletnek, mint amikor az ember szabad kézi vázlattal konzultál, vagy esetleg megy a gyártó elé, hiszen ahol szabad kézi rajz van, ott még még minden szubjektív, és még minden tud változni, amíg hogyha valaki egy konkrét tervet lát, akkor hajlamos arra, hogy azt legtöbbször elveti, mert látja a hibáit. Egy rajzban sokkal több a lehetőség, mint egy számítógép által generált terben.
Most alapvetően szakmádról beszélgetünk, de elég sokszínű a te tevékenységed, mert oktatsz is, ugye a Budapest Design Week projektvezetője is vagy, és tervezel is, gondolom. Az időd nagy részét mikor mi tölti ki, és mennyire gyakran rajzolsz őszlet csak úgy tervezni?
Hát a tervezés már nagyon hiányzik. Az utóbbi időben eltolódott az oktatás és a szervezés felé a tevékenységem. Az utóbbi időben, mármint a szűkösebb időben, így pár hónapja viszont újra elkezdtem szándékosan rajzolni, kifejezetten napi X fél órában, úgyhogy ez nem egy olyan sok idő, hogy járassam a kezemet, mert ez biztos furcsa lehet, de hogy éreztem azt, hogy így be van merevedve a csuklóm.
Tehát ugyanúgy berosdásodik a dizájner is?
Igen, és úgy éreztem, hogy ez így a kreativitásommal, meg a működésemmel kapcsolatban sem egy előnyös dolog, és akkor kutattam a problémát, hogy jó dizájnerhez méltóan, és arra jöttem rá, hogy a probléma csuklomba lehet, és ezért elkezdtem szándékosan kilazítani, és újra tervezni, úgyhogy már nagyon várom, hogy ezek esetleg műhelybe is kerüljenek, és megvalósuljanak ezek a tervek.
És egyébként hogyan, miben mérhető a siker szerinted a te szakmádban leginkább?
Én a felhasználói boldogságot tartom a legfontosabbnak. Számomra a díjak azok annyira nem lényegesek, de van olyan termékem, ami egy nem túl komoly termék, de nagyon sok embernek adott már boldogságot, és tudok is róla, és...
Bocsánat, mondj egyet-kettőt, hát hogy mire
az
gondoljunk,
igazság, hogy most
hogy itt rádióban vagyunk, igen, de mégiscsak mutassuk meg valamennyire
jó,
ezeket.
Most a Budapest Fülbevalóra gondolok, ami nem egy olyan nagy dolog, viszont tudom, hogy rengeteg fiatal hölgyet tett boldoggá ez a termék, és,
amivel tudtak azonosulni.
Sok pozitív visszajelzést kaptam, igen, és ezt nagyon jónak tartom, illetve azt is, hogy az általam tervezett székeket kényelmesnek gondolják a felhasználók, ami szintén egy nagyon jó visszajelzés, mert nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy egy dizájntárgy jó-jó, de hogyha az ember felhasználja, akkor annyira nem megfelelő, vagy például emiatt, hogyha valami dizájnos, akkor az az átlag ember szemébe egy kicsit intő is lehet, hogy nem biztos, hogy lehet, hogy nagyon szép ez a tárgy, igen, de nem biztos, hogy használható. Uh-huh. Úgyhogy amikor azt mondják, hogy az asztal, amit terveztem, és terveztem hozzá kis tárolókat, és milyen jó, hogy ott van a kis tároló, mert be tudják pakolni például a tévé távirányítót, meg mindent le lehet söpörni az asztalról, vagy hogy a széken több órát is el tudnak tölteni, az egy nagyon fontos visszajelzés számomra.
Azon gondolkodtam, hogy biztos vannak a szakmádnak szeretem, meg nem szeretem pillanatai. Beavatsz?
Hát a szeretem pillanat az az, amikor a határidő közelettével mégiscsak elkészül ez a tárgy, illetve ami nekem nagyon nagy szeretem pillanata az, hogy mindig van egy félelmem, amikor számítógépes programba megtervezem a tárgyat, mert nagyon sok tervezőtől láttam már, meg gyártmányként is találkoztam vele, hogy azért más lesz, mikor megvalósul, mert még a gyártás közben nagyon sok változáson keresztül megy, hiszen ugye gyártó szakemberek kezébe kerül, állítgatnak a fokokon, és ilyenkor milliméterekről van szó, de megváltozik a karaktere a tárgynak, és szerencsém volt, mert igazából a számítógépes tervektől nem nagyon szokott eltérni a végeredmény, úgyhogy ezt a részt nagyon szeretem, bár el kell, hogy mondjam, hogy amikor bútor tervezek, ami egy kicsit kérdésesebb elem, azt én még a mai napig egy az egybe papírból meghajtogatom például, hogy lássam, hogy minden rendben van-e, mert hogy azért még ennyire, igen, régi vágású vagyok ahhoz, hogy nem tudok csak a renderbe hinni, mielőtt leadom gyártani, úgyhogy legalább azokat a kétes csomópontokat meg szoktam modellezni, de egy széknél például az egészet kihajtogatom, mert ott nagyon fontosnak találom, hogy meglegyen, meg igazából azzal, hogy
ha kicsibe is, de lásd.
Papírok, hát egy az egybe csinálom. Egy
méretarányosan?
Igen, hogy akkor ott van a méretarányos bútor, és sokkal jobb, meg kicsit fenntarthatóbb is, hogy mondjuk egy hulladék kartonból kihajtogatom ezt a tárgyat, mielőtt egy az egyben nekiesnénk tömörfából megvalósítani.
Beszéljünk a dizájn fontosságáról és a szépségről a mindennapi életben. Szerinted ez miért fontos, hogy ott legyen?
A szépséget mi nem feltétlenül használjuk, mi az esztétikus szót használjuk, illetve hogy valamilyen funkció szerint esztétikus legyen ez a tárgy, de talán közértetőbb, igen, hogyha a szépségről beszélünk. A szépet nem dobjuk ki, ami nekünk tetszik, hosszú távon tetszik, azt megóvjuk, ahhoz másképp nyúlunk, az hosszabb ideig ott van, azt jó eséllyel átörökítjük, úgyhogy azok
bemaradnak a
körforgásban. Illetve ugye vannak olyan tárgyak is, amiket befektetésszerűen meg tudunk vásárolni, akár kortárs dizájn tárgyak, és hogyha esetleg mégse tetszik egy idő múltán, vagy nem tartjuk szépnek, illetve a
hát változik az ízlés esetleg, igen.
Igen, igen, akkor még mindig el tudjuk adni, hogyha megvan az a formai és funkcionális minősége.
És hát azért tegyük oda, hogy a dizájn tényleg mindenhol jelen van az életünkben, legtöbbször észre sem vesszük.
Hát igen, mivel minden tárgyat, hogyha körbenézünk itt a stúdióba, a dizájner tervezett, ugye a textil is textil tervező, dizájner tervezi a bútorokat, formatervező, az eszközöket, minden tervező kezei közül kerül ki, és ez néha ugye nem kerül előtérbe, vagy nagyon gyakori megfeledkezni arról, de azért mindennek át kell menni egy tervezési folyamaton az összes tárgynak, és nem csak tárgynak, hanem ugye most már beszélhetünk applikációkról is, meg virtuális termékekről, szolgáltatásokról is, ami mögött ugyanúgy tervezők állnak.
Mennyire érzeltek késztetést arra, most még a tervezésnél maradva, hogy a trendeket követve tervez?
Hát erre mindig van egy igény, amikor felkérnek valamire, és megkapom a briefet, és tudom, hogy mire kell tervezni, akkor nyilván foglalkozom a trendekkel, azonban én alapvetően a funkciókból kiindulva szeretek tervezni, illetve problémákat szeretek megoldani egy tervezés során, és nagyon gyakran alakul úgy, hogy ez a tárgy, ami eközben létrejön, az nem fog megfelelni a trendeknek, hanem egy mondhatni általános esztétikájú darab születik, ami egy kicsit egyetemesebb, de hogyha megnézzük a design klasszikusokat, ezek között is inkább egy egyetemes esztétikát képviselő tárgyak azok, amik igazán design klasszikussá tudnak válni, és nem a trendkövető tárgyak azok. A trendkövetést azt inkább a styling kategóriába sorolnám, amikor ugye úgy kell javítani esetleg egy meglévő tárgyat egy meglévő gyártósoron, hogy az adott évben is eladható legyen.
Kicsit azért itt a beszélgetésünk során karcolgattuk a fenntarthatóság kérdését jobbról-balról, és az jutott eszembe, hogy ugye változás az állandó. Mindennyian változunk, mondtad, hogy változik az ízlésem, hogy szeretem azt a akár műtárgyat vagy dizájntárgyat, amit megvettem, vagy amit kaptam. Mennyire változott, vagy változtatott a te stílusodon, a te terveiden, a te látásmódodon az, hogy például megszülettek a gyerekeid. Máshogyan gondolkozol, máshogyan tervezel?
A gyerekeim születése az annyira nem befolyásolt a tervezésben, viszont amikor elkezdtem tanítani, akkor egy évig nem tudtam tervezni. Ez egy nagyon érdekes folyamat volt, hiszen tervezés elméletet is elkezdtem tanítani, úgyhogy szakirodalomnak tömegéből azt szűrtem le, hogy bármi, amit tárgyat létrehozok az adott pillanatban, az gyakorlatilag már egy károkozásnak minősül, és akkor volt is bennem egy nagyobb mértékű elbizonytalanodás, de ezt annak tudom be, hogy igazából egyébként még kicsik voltak nagyon a gyerekeim, úgyhogy lehet, hogy ott egy ilyen sokkot kaptam a befogadott szakirodalom mennyiségtől, és úgy gondoltam, hogy akkor nem terveznék, ez átfordult, mert jó tárgyakra szükség van, de tény, hogy most már sokkal jobban át kell gondolni, hogy mi az, ami megvalósul.
Igen, én itt az ökotudatosságra, a használhatóságra, az időtállóságra gondoltam, hogy milyen alapanyag anyagokat használunk? Tehát annyi kérdés felmerülhet ilyenkor.
Én már a pályám kezdete óta jobban szeretem a természetes anyagokat, illetve volt bennem mindig egy ilyen gondolat, hogy itt vagyok Magyarországon, akkor jó lenne ezt a térséget támogatni. Ez még a Fairtrade-nek a felfutása előtt is megfogalmazódott bennem, hogy ha budapesti tervező vagyok, akkor azért ne menjek nagyon kívül az országhatáron, illetve hogyha Budapesten meg tudok valamit csinálni, akkor vagy csináltatni, az itt történjen meg, hiszen nem tudom, helyi szakembereket foglalkoztassunk, és hogyha még ha drágább is esetleg, akkor is megtérül azzal, hogy a saját környezetünkben gyártódnak le ezek a tárgyak, úgyhogy volt bennem egy ilyen klasszikus manufakturális gondolkodásmód. Ez azóta sem változott, csak azt veszi észre az ember, hogy ez egy még nagyobb trend lett. Van, amikor nem kerülhető ki, az alapanyagvásárlásban nem mindig kerülhető ki, főleg, hogyha fémmel dolgozunk, az, hogy külföldről jöjjenek be az alapanyagok, de nagyon sok értékes fa van Magyarországon, és én legtöbbször ezekből dolgozom, és igyekszem úgy válogatni, hogy azok hazai erdőből származzanak.
Picit megismerhettük a gondolkodásmódodat, azt, hogy hogyan dolgozol, hogy hogyan látod a világot. Tartsunk egy kis szünetet, és folytassuk innen a beszélgetést, és megnézzük, hogy mi minden másban van még érdekelt, vagy mi minden mással foglalkozol. Kós Daniel a formatervezővel, a Budapest Design Week projektvezetőjével beszélgetek. A mikrofonnál Kutasi Judit, hamarosan innen folytatjuk.